Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pór Tünde vagyok. Beszélgetőtársam Váli Dezső, festőművész. Ugye ön itt született Budapesten, eléggé nehéz időszakban, háborús években, és korán elveszítette édesapját. Az olvasmányok ebben az időben, ezek között a nehézségek között, hiszen édesanyja egyedül nevelte a húgával együtt fel, mennyire adtak önnek erőt?
Erőt azt így nem tudom hirtelen, hogy erőt adtak, információt adtak. Anyám nagyon okosan úgy csinálta, elvitt valami barátjához, és annyit egy kosárral hozhatunk haza egy alkalommal, ifjúsági és gyerekkönyveket, amire így a legelejéről emlékszem Vakbottyányról, Mátyás királyról, és később a magyar, talán László, Afrika kutató a múlt század közepén. Ezek férfiak voltak, felnőtt emberek, nekem nem volt apám, nem is tudtam, hogy milyen egy felnőtt férfi, és az mit csinál, mint gondolkodik. Ezekhez lehetett mérni a leendő világot. Ezek a legelső emlékeim.
És később, amikor már iskolába járt, miket olvasott szívesen, akár költőktől, vagy novellákat, regényeket, drámát?
Milyen időszakra gondol?
Hát egy tinédzser korában, amikor úgy az emberben kinyílik a világ, és kezdi keresni önmagát.
Hát azok érdekes évek voltak. Verseket 55 éves koromig egyáltalán nem olvastam, azóta szinte csak azt. Iszonyatosan tömör világ. A 14 és 18 éves korom között esett az 56 utáni évek, amikor egy nagy nyitás történt, ha emlékszik, vagy tud róla, a világirodalmat beengedték. Ez volt egy ilyen laza területe ennek az egész mezőnek. A Dürrenmatt, a Max Frisch, a Camus, így hirtelenjében, ezeket én mind végigolvastam nagy izgalommal. Az egzisztencializmust megismertem, és nagyon meg is zavart évekre, hála Istennek, mert kellett gondolkodnom. De arra emlékszem, hogy másodéves koromban elmentünk háromnapos autóbusz kirándulásra, és az első nap Szombathelyen megtaláltam a Dürrenmatt kötetet, és megvettem, úgyhogy két napig utána csak kristálycukrot ettem, mert semmi pénzem nem maradt.
Melyik regényét?
Azt hiszem, hogy a Baleset című volt, amiben három ijesztő novella volt. Ezek nagyon kitágították a világ képemet, és nagyon nehéz és érdekes feladatokat adtak. Az egzisztencializmus az nagyon belezavart az életem, vagy a gondolkodásomban nagyon, nagyon elkezdett. Szerencse, hogy egész fiatal koromtól heti áldozó vagyok, és ezért az úgynevezett világnézetemben semmi nem, az alapját semmi nem zavarta meg. De azon túl minden. És aztán 18 éves koromban kezembe adta egy tanárom a Seneca erkölcsi levelek 1-2 kötetét, és az viszont teljesen pofán csapott. Az egy ilyen, a sztoicizmus, akkor az beépült az életembe. Úgy olyan módon, hogy a mai napig, de olyan módon, hogy mai napig kb. 20 könyvem van a könyvtáram helyett, vagy a vélt könyvtáram helyett. Diákoromban már 300-nál volt, mert akkor már készültem, az életre volt érdeklődési köröm, sőt, saját könyvszekényem volt, saját szobám volt, és őt saját katalógusom volt a könyveimhez. Azt aztán egy tételben elajándékoztam a szekrénnyel együtt érettségi után, amikor a Seneca bejött az életembe.
Mi volt az, ami megragadta önt ebben a sztoikus filozófiában 18 évesként?
Ma már ezt nem is tudom ezt így hirtelen átgondolni. Tulajdonképpen az csapódott le, hogy a tárgyak nem mentik meg az embert a haláltól, a tárgyak szeretete. Azt mondja a Szeneka, hogy ha elmész az uszodába, akkor gondolj arra, hogy el fogják lopni a pénztárcádat, és respiccelnek. Ha ezt vállalod, akkor menjél. Szóval ez belém ívódott, hogy vállalni, ami van, és másrésztről pedig, hogy a fölösleg az szinte káros, úgy élem meg. Nem szeretem, ha három téli kabátom van, mikor csak egyben megyek az utcára. Elfogadom, hogy van egész más életstratégia is, és sajnos mindenféleképpen lehet üdvözölni. Szóval a feleségemnek sok kis kabátja van, úgy is lehet üdvözölni, nekem tőlem ez teljesen idegen. Ebben egészen másképp látjuk a világot.
Az egzisztencialista filozófia és az fajta regények miben kavarták föl az ön ifjúkori lelkét? Mi volt az, ami akkor elgondolkoztatta?
Alig emlékszem már rá, mert ezt földolgoztam, aztán átléptem rajta egy néhány év után. Ugye, hát egyéb, azt hiszem, hogy amennyire visszaemlékszem, én ma már egyáltalán foglalkozom gondolatban sem, ahogy fölbányászom, az egy perspektívátlan életet vetített ki, egy jövőtlen életet, és hogy mennyire mentek el ebben a gondolatsorban addig, hogy akkor viszont élj, amennyire csak tudsz ebben a pillanatban, erre sem emlékszem már. Valószínűleg ez irányban már akkor nem volt nagy csábítás felém, de hogy ez egy reménytelen világ, ahol kitett vagy, magányos vagy, halálra ítélt vagy, és társadalom vagy, tulajdonképpen éppen hogy csak létezel, alig emlékszem rá. Nagyon jó, hogy voltak ilyen ütközési pontjaim. Ez olyan, mint hogy nagyon jó, hogy nem vettek föl az egyetemre, hanem segédmunkás voltam egy nyomdában, ahol kinevettek, mert a söprűt nem oldalra söpörtem, hanem előre-hátra, a lábamra röhögtek, a fényforgácsot, megtanítottak söpörni, meg sok minden egyébre. Tehát, hogy ezeket nem se szégyelni kell, nem kell se sajnálni, ezek nagyon hasznosak voltak, ezek a nem kerülő út volt ez, hanem ezek a kitekintések.
Egyfajta tapasztalat.
Hát persze.
Később aztán a képzőművészeti és iparművészeti főiskolára is járt, és belső építészetet tanult. Ebben az időszakában, amikor egyetemista volt, és érlelődött önben, már ez a művész, képzőművész, mi érdekelte? Milyen olvasmányok?
Valószínűleg nem emlékszem, de valószínűleg alig olvastam. Mi ott napi 8 órát, este 6-ig benn voltunk, majdnem minden nap. Egy korai könyvélményemre emlékszem, ami megtanított arra, hogy mi a szegénység, és hogy egy életre megütött, hogy milyen rettenetesen gazdagok vagyunk. Az a Steinbecknek Érik a gyümölcs, az Édentők letre az ennek a bevezető regénye, és jó vagy gyengébb. Az Érik a gyümölcs, ami nagyon megütött, de az annyira, hogy az tüske a mai napig bennem, tehát egy élő, ránézek egy koldusra, és tudom őt, és tudom magamat, és tudom, hogy mi van. Az egy úgy fiatalon, az egy nagyon nagy ütés volt, olyan, mint egy első szerelem valami más létsíkon, hogy valamire rettenetesen megtanított. Erre a könyvre emlékszem. A Dürrenmatt, meg ezeket ki kéne, a Camus, ugye azt is 16 évesen olvastam, hát az a létidegenségnek, a férfi felnőtt gondolkodásnak egy olyan mezeje, egy olyan tartománya, egy egyébként hitetlen tartománya, amit én nem értettem. Tehát nem értettem a logikáját, a miértjét, a léptékeit, azok az ismereteimet tágították. Nem tudok, Kámi Dönenmát, ezeket a kis regényeket olvastam el, amik egyébként az akkori, értelemszerűen az akkori világot térképezték föl. Tehát tulajdonképpen mint egy földrajzi, ugye ez a fajta irodalom, ez a körbenézést produkálta, és indukálta a fölfelé és a lefelé nézést, mert ugye az ember az Isten és a pokol között koordinálja magát, és ezeket értelmezte, pontosította mindig újra, illetve kellett magamnak újra koordinálni magamat.
De kicsit a festészetére sokan azt mondják, hogy nagyon olyan egyszerű és olyan trecsentói, mint Szent Ferenc és az ő élete. Az ő életrajzát, vagyis hát a róla szóló könyvet olvasta-e például?
1984-ben, az nem tudom hány éve volt, ugye kerek éve, elmentem a Ferences plébániára teljesen idegenül, és azt mondtam a megtalált atyának, hogy adjon nekem korabeli Ferences irodalmakat. És elmentem alkotóházba, egy hónapra éppen arra kértem, és akkor mindent elolvastam a korabeli irodalomból. Úgyhogy most az imaközösségnek a neve is Fioretti, mert az egy ilyen halálosan fontos koordinát, hogy nevezzem ki, az egyszerűen, tisztességesen egy tájékozódási pont az életemben, és remélem ma már a gesztusaimban, vagy a gondolkodásomban is. Tehát ismerem a Ferences irodalmat, a Ferenc az egy csoda, hát az egy, amúgy egyébként civilben is zseni volt, hát nagyszerű figura.
Mi az, ami az ő gondolkodás módjában megragadta önt?
Erre így hirtelen nem tudok válaszolni, mert az egész lénye, de hát ugye a Fiorettinek ezek az aranyos anekdotái, ami teljesen kifordítja a normális gondolkodást, ahol a rabló testvért vissza kell hívni, követeli, hogy azonnal hívjátok vissza az elkergetett rabló testvért, mert nem kapta meg az ebédet. Hát hogy képzelitek? És egyébként bocsánatot kell tőle kérni, hogy nem kapta meg az ebédet. Szóval ezek olyan szélsőséges pontok, amiket meg tudtam, hogy meg kell tanulni, tudtam, hogy nem tudom teljesíteni, és akkor itt látom a magam skáláját, hogy ebben éppen hogy állok.
Ha jól tudom, akkor Shakespeare is nagy kedvencei közé tartozik. Felesége mesélte, hogy korábban olvasott is fel a gyerekeknek nyaralás közben Shakespeare drámákat.
Hát ez a feleségemnek a megszépítő megfogalmazása. Shakespeare-t egyáltalán nem ismertem. Egy nyáron át olvastam, és megértettem, és elfogadtam, és rendben van, és tudom, nem is érdekel továbbra is. Én csak azért olvasok, és azért olvastam egész életemben, ami egy nagyon szűk látókör, hát de vállalom, hogy mit tudok megtanulni a saját életemre vonatkozóan. Tehát én csak azért olvasok, hogy tudnék okosabban, értelmesebben, jobban élni. Engem az egész világ, nem érdekel, hogy a Jancsi és a Juliska megtalálják egymást, ugye? Szóval amit azóta is olvastam, mit tudom én, a Thomas Mann József és testvéreit olvasom körülbelül prózaként szinte csak azt 40 éve, hát az annak az egyetlen szóban rögzíthető mondani valója a szeretet problémája. Az lényegében ez dolgozza föl az én fogalmaim szerint. És tanít a szeretetre. Tanít abban az állapotban, amikor harmadik napja a saját piszkában összekötözött kézzel a kútban fekszik félhalottan, amikor tevegel, amikor cseveg a mondkávval, aki a főnöke, aztán ő lesz a mondkáv, vagy főnöke, keverem a neveket, ez, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell a konfliktusokat szeretettel, magasabb rendű, egy emelettel följebb vinni és megoldani. A József az egy ilyen visszahozhatatlan zseni ilyen szempontból. De hát tulajdonképpen a fontos könyvek azért körülbelül ezt adják a szórakoztatáson kívül. Tehát ha Déri Tibort vagy Ottlikot olvasok, hát körülbelül ott is létrejön ez a mező, vagy megkapom ezt a mezőt. Hát nem szólva a versekről, de hát ez egy más terület már talán.
Déri Tibortól, illetve Ottliktól mik voltak a kedvenc olvasmányai, amik egyfajta eligazító pontot nyújtottak önnek?
Déri, én nagyon megszerettem, ellentétben sok-sok okos barátommal, sőt, amit mindenki le kezeli és kinevet is érte, a képzelt riportot például én nagyon szeretem. Olyan létsíkjai vagy gondolkodási síkjai vannak, amik fájdalmasak, példa értékűek, ha nem érti félre ezt a szót, egymásba csúsznak olyan gondolat és érzelmi síkok, és ugyanakkor például mondjuk elhülyéskedik avval, hogy féloldalt ír a gazella alakú felhőkről, és ott felsorolja, vagy az antilopokról, és felsorolja az antilop fajtákat. Szóval egyenesben hülyéskedik, nagyon szeretem. Ugyanakkor mondjuk az ítélet nincs, ami egy ilyen öregkori összefoglalása, amikor ő magát úgy érezte, hogy elmegyek nyugdíjba, elmegyek Balatonfüredre öregembernek, okos embernek lenni, és akkor sorra vette az összes ismerőseit, írt róla egy-egy fejezetet, némelyikről kegyetlenül, illetve nem is némelyikről, őszintén, és igyekezve, és ez a leggyönyörűbb benne, igyekezve halálosan pontos lenne, ami hol fájdalmas, hol nem, de ha valaki igyekszik tisztességes lenni, és az is, és ugyanakkor olyan tehetséges, mint a Déri, akkor ez remek mű.
És Ottliktól?
Ottliktól, hát persze az iskola határon, ami olyan szempontból legérdekesebb, hogy nem tudom, hogy mit tanulok tőle, de tanulok. Tudnék, mondom, csak a tanulás érdekel. Az Ottlikra azt mondom, hogy olyan, mint egy távoli oboa zene. Egy távoli zene, ami édes, fájdalmas, gyönyörű. Most ilyen közhely, hogy mint a zene, lefordíthatatlan a szavakra. Szóval valószínűleg ennek le van a szociológiai, történelmi, mindenféle vonatkozásai, hogy az apám is, nem tudom, ugye katonatiszt volt életének egy rövid idejében, a háborúban, meg mi minden kapcsolatot, logikai, meg értelmi kapcsolatot lehetne találni, érdektelen. Persze ez is valahol a szeretetről, és az időről szól, ami ugye mindig egy fájdalmasan érdekes mezeje az irodalomnak is, meg hát nekünk is.
A versek említette, hogy később robbantak be az életébe, de annyira, hogy van egy honlapja is, ahol szívesen beszél a kedvenc költőiről.
Igen, én nagyon szűk látókörű, vagy szűk körű vagyok, nagyon sok mindent kizárok az életemből, nagyon zárt életet élek. Megvan az a baj ennek a munkámnak, hogy nincsen nagyon vége, és valahogy úgy vagyok beprogramozva, hogy napközben olvasni a szégyen, hiszen az munkaidő. Na de a munkaidő az úgy néz ki, hogy 9:30 szól a karórámon a vekker, hogy most már el kéne befejezni a dolgokat, mert ideje lefeküdni, mert 10-kor oltani kell. Úgyhogy fogalmilag olvasásra egyszerűen nincs időszámba, ez szégyen, úgyhogy néha a penitenciának azt kérem, hogy napi 20 percet kelljen olvasnom, és meg is kapom. Na, és ilyen háttérrel a vers, ugye, ami a világ legtöményebb információ halmaza, ezt azt hiszem még a Hankis is így fogalmazta meg, hogy a szószor jelismétlem, hogy a világ legtöményebb, amit az utókornak át lehet adni információt, ez a legtöményebb a vers. Most én úgynevezett harmadrendű költőket olvasok, nem érdekel az eredeti ranglista, és ezért sajnálom magamat, de én nem vagyok érdeklődő. Tehát nekem beválik az, hogy évek, vagy most már évtizedek óta én esténként egy 10 percet beszélgetek, baráti beszélgetés Zerg Zoltánnal és Jézs Gyulával, akik engem tanítanak. Szóval néha megnyugtatnak, azt mondják, hogy nyugi, ezt így kell, ez volt, ez nekem is volt, ez jó, maradj, csináld. Ezek olyanok, mint, nem volt apám, és olyanok, mint az apám, vagy egy idősebb, ma már, hogy öreg ember vagyok, mint egy idősebb, vagy egy idő, egész életemben mindig az idősebbeket kerestem, ez olyan, mint egy idősebb barát nekem. És ehhez van három, nem tudom, van az Oravec Imre, akit nagyon szeretek, a Rakovszky Zsuzsa, akit én szedeztem föl, ez egy ritka dolog, mert nem, csak ugyan nem vagyok érdeklődő, és sajnos nagyon sok mindent nem ismerek. A Petri Gyurkát azt valamennyire ismertem, és egy szűkebb tartománya, de ma is nagyon fontos nekem.
Oravec Imrétől mi az, ami fontos önnek, vagy akár Zerg Zoltántól, melyik versei, vagy milyen jellegű lírája?
Várjon csak, hát Oravectől minden versét elolvastam, a prózája az kevésbé érdekel, azt nem is olvastam el mindent. Több periódus van, és mindegyikben vannak nagy értékek, amiket használok. Az, hogy ő ilyen bolondosan szerelmes volt, és ettől rettenetesen vergődött, és nagy szamárságokat is csinált, és aztán mindenféle kelepcibe belesett, és amilyen tisztességesen ezt keresi önmagát, ezek a versei is nagyon szépek. Volt egy képzelt indián ősmitosz történet, amit ő megírt, ami egy ilyen hablaty és nagyszerű. Aztán amire az Eszterházy Péter azt mondta, hogy ez rá volt, ez neki való feladat volt, a halászó ember, az a nagy kötet, amiben a falujának a múltját leírja, végtelen informatív, és itt bevallom, itt örülök a többlet információnak, holott ezek egyébként nem nagyon érdekelnek, végtelen informatív, de talán azért, mert egy-egy embert leír egy-egy szituációt, emögött igaz tanítás van, hogy ők hogy csinálták. És én is azért írok most honlapot, és azért mondom el magamat ilyen sokszor nevetségesen, akár részletesen, vagy sokszor nevetségesen magánügyet, mert tudom, hogy ez egy információ lehet valakinek, hogy azt mondja, hogy aha, ezt ő így csinálta, én nem így fogom csinálni, hanem 20 méterrel arrébb, de akkor már tudja mérni valamihez, és akkor ez egyel több. Ez egy tanítás. Ahogy, ja, ezt ő rosszul csinálja, vagy ő ezt, hát ennyi.
Nesek nem csupán információt adnak, hanem nagyon, nagyon sok érzelem is van benne, és idősűrítmény. Ezeket hogy dolgozza fel, mennyire szereti?
Mondom, hogy az információ nem nagyon érdekel. Az információnak a vetülete érdekel, amit én hasznosítani tudok. Ez elsősorban az, hogy élj értelmileg, akaratilag és érzelmileg, és persze ezek érzelemteli dolgok. Nincsen kutyám, azt tudnám így simogatni ilyen szeretettel, amilyen kapcsolatban vagyunk egy-egy verssel, ugye, vagy amilyen simogat ő engem, vagy én a verset. Tehát ezek végtelenül gazdag dolgok. Ezek ma már nem tanítanak öregedve, hanem megerősítenek. Én erős vagyok, de jól esik egy tőlük is, Isten tudja, ami egy simogatás, egy megtámogató történet, hogy ő neki ez így fájt, neki ez úgy történt.
És esetleg más mai íróktól szívesen olvassa, például Eszterházytól, vagy Petri Györgytől novellákat, vagy regényeket?
Nem, regényt egyáltalán olvasok, és ez helytelen, és vállalnom kell ezt a, ezt az egyoldalúságomat, vagy még azt sem, még nem egész egyoldalú se vagyok. Nem vagyok tájékozott, és nem is keresem. Nincs rá figyelmem, időm. Elhiszem, és tudom, hogy van sok érték. Nem foglalkozom vele a mai irodalommal sem.
És mi az, amit a mostani festészetében, esetleg az irodalomból, amit tanult, akár az érzelmekből, akár az információkból, vagy az életről, mi az, amit szeretne megvalósítani?
Én semmit nem szeretnék megvalósítani. A munkám az annyiból áll, hogy egy oker színhez egy nagyon pontos szürke színt találni. Ez nem intellektuális tevékenység. A műveltségem, az érzelmi életem, a tudásom, a gényeim, azok nyilván benne vannak a képben, de ez nem a logikán és a gondolkodáson, és nem a gondolkodási tartományon belül kerülnek bele. Én ezeket nem tudom. Isten óvjon attól, hogy tudjam, és a szegény kritikusok próbálják mindig szavakra lefordítani, ami történik. Ez nem a szavak, és nem is a gondolatok tartománya. Nincsen kapcsolat az olvasmányaim és a képeim között, és én egyébként ráadásul olyan fajta festő vagyok, aki nem tervez. Tehát a festőknek egy része olyan, hogy azt mondja, tudod, én olyan lusta ember vagyok, és kerülöm a munkát, de amikor már szétfeszít, hogy már pontosan tudom a kép minden részletét, tehát akkor muszáj, és akkor kirobban, és megcsinálom. Én ezt nem szeretem magamról mondani, mert nem értik az emberek, de mégis így van. Én 5 percre előre soha nem látok egy képet. Én elkezdem, és majd lesz belőle valami. Természetesen egy alaprajz fönn van, ami teljesen érdektelen, hát tökéletesen érdektelen, amit 20 éve festek fogalmilag. 2 szék, egy ágy, egy asztalsarok. Ez nem információ. Ebben semmi információ tartalom nincsen. Ez attól lesz szerencsés esetben hátborzongató tartalom, amiért 2 milliót adnak, hogy olyan színek, olyan ritmusok és olyan formák sikerednek oda, ami hátborzongató, annélkül, hogy tudnánk pontatlanul se tudjuk, hogy miért hat ránk. Egy szellemi lelki érték jön létre, ami megfogalmazhatatlan, kétségkívül hozzátesz valamit a világhoz.
És volt olyan már, hogy egy-egy sor festés közben, vagy alkotás közben, vagy akár csak utazás közben úgy feljött önben, és elgondolkodott rajta egy-egy versből?
Nagyon szeretné, hogy én intellektuális legyek. Én teljesen hiányzik belőlem ez a vonal. Egyébként is a gondolkodásom a csinálásra van fókuszálva. Tehát én nem körbenézek, nem elgondolkodom a múlton. Elfelejtem, hogy mit csináltam tegnap délelőtt, mert már azt megcsináltam. Nagyon korlát, szóval nagyon szűk a fókuszom, ami nem érdem. Nem érdem tény. Így tudok működni. Nem látok körbe, nem is nagyon érdekel, ebben még szégyenkezni valóm is van, és akár meggyónni valóm is van. Nem megy másképp. Az érdekel, most ebben a pillanatban az érdekel, hogy a komputer mit fogok írni egy óra múlva, miközben magával beszélek.
És mi az, amit még szeretne elolvasni, amiknek szeretném még felfejteni a titkát, akár versből, akár regényből, vagy novellából?
Nincsen ilyen. Nincsen jövőképem. Szóval nincsenek vágyaim előre, sajnos. Hát nem tudja belőlem kihúzni. Nem tudom, nem szeretnék elmenni nyaralni, nem szeretnék most már elmenni New Yorkba se, pedig talán meg lehetne oldani még egyszer. Nincsenek terveim, munkaterveim sincsenek. A mai nap van, amit optimálisan kell megoldani. Szeretnék egy anorákot, de tulajdonképpen ez olyan fontos dolog. Nem akarok semmit elolvasni. Sőt, nem is akarok, nincsen szándékomban új regényeket, könyveket, szerzőket, verseket fölfedezni. Az Éhes Gyulát nagyon szeretem. Van tőle egy válogatott kötetem, 15 éve még nem fejeztem be. Úgyhogy megszereztettem magamnak, mert ugyanakkor mohó vagyok ösztönösen, és aztán ezt korrigálni is kell, megszereztettem magamnak Ilyés Gyula összes verseit, ami nagyon nehezen elérhető könyv, nagyon kis példányszámban adták ki. A múltkor egy fiatal festőnövendéknek elajándékoztam, és nem is tudom, hogy kicsoda már, úgyhogy nem tudom utána menni. Nem lesz az elkövetkező pár évben vagy évtizedben erre kapacitásom, azt hiszem. A válogatott versei, amiben mondjuk van 500 oldal, az ország a halálomig elég lesz.
Miért fontos akkor önnek az olvasás? Mi az, amit ebből kap?
Az olvasás már nekem nem fontos. Inkább feladatnak tekintem, ami édes, és ami végül is működik, ez, és ennyi, és nem több, hogy majdnem minden nap egy 10 percet beszélgetek Zeák Zoltánnal. Ennyi az irodalom ma nekem, nem több. És ez egyébként nekem minden.
Mi az, amit önnek tanít ezekben a verseiben?
Nem tudok erről újat mondani, nem tudok, az elk egész érzelmi életét Tövérőhegyire ismerem, minden dolgát ismerem ezáltal, és nagyon szeretem. Nem tudom, hogy nem ez működik leginkább, hogy én akkor nagyon szeretem. Hát persze vannak mezők, az Ilyés Gyulának a ditirambusa nőkhöz, ami egy nagy verse, és meg figyelmeztetett arra, hogy mi férfiak soha nem fogjuk megérteni a nőket, és ez a dolog soha nem lesz rendben köztünk, és hogy ezt nagyon tisztelettel kell kezelni, ezt a helyzetet. Tehát ilyenekre, erre figyelmet, ezt tudom, de erre figyelmeztet. És ha jövőre elolvasom ezt a verset, akkor újra figyelmeztetni fog.
Legkedvesebb könyveim című műsorunkban Váli Dezső festőművésszel hallhattak beszélgetést. A zenei szerkesztő Laca Zoltán Vince nevében is megköszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Pór Tünde.